Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Marianne Mazzucatóról azt szokták mondani, hogy a missziója nem kevesebb, mint megmenteni a kapitalizmust saját magától. A patinás UCL Egyetem közgazdász professzora azzal foglalkozik, hogy az innováció vezette fenntartható növekedés hogyan tudja átformálni a világpiacot, és erre konkrét stratégiát is fejleszt az ENSZ-től kezdve az egészségügyi világszervezeten át Skócia, Argentina és Norvégia országos fejlesztési bizottságáig. Szerinte a világ legnagyobb gazdasági és társadalmi problémáinak megoldásához a holdra szállás vakmerőségével és stratégiájával kell hozzáfogni, és ezt nagyon is konkrétan érti. Nagyon magasan van az inger küszöbe azzal kapcsolatban, hogy mit tekint értéknek és mit pusztításnak. Ráadásul a tömegek által értékteremtőnek gondolt cégeket és ideákat ő gyakran inkább pusztításként tartja számon, ilyen például a vagyon újraelosztása. Szerinte kormányok és üzletemberek érdekei helyett újra a közösségek érdeklődésévé kell tenni a gazdasági változást. A növekvő szakadék a magánügy és a közügy között ugyanis leszakadást és monopól helyzeteket teremt. Az innovációt pedig inkább a vállalkozói szférára bízná, de a kormányokkal terjesztetné el. A változáshoz szükséges kockázatvállaláshoz és vakmerőséghez ugyanis csak a szorgalmas és vizionárius vállalkozók és a lassabb, de hatalmasabb kormányok szoros együttműködésével juthatunk közelebb. Mazzucato gondolatai Ferenc pápáig is elértek, akitől szintén nem áll távol a megszokott újragondolása. Ezt a kvalitást emelte ki Mazzucatóban is, szerinte nagyon kevesek képesek rábírni az embereket a dobozon kívüli gondolkodásra. Mazzucato ráadásul optimista a változással kapcsolatban. Olyan világot kínál a könyveiben és a publikációiban, amiben a jövő nem egy sötét, veszélyes hely, hanem egy olyan, ahova jobb lenne minél hamarabb odaérni. Nem könnyen olvashatók az írásai, de érdemes elmerülni bennük. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsul Veronika vagyok, a Rebusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben a részben megpróbáljuk egy kicsit tágítani a horizontot és megfejteni, van-e lehetősége és mi lehet az alapja a megújuló kapitalizmusnak. Szó lesz az üzleti tudásról és sikerről, és egy kicsit arról is, hogy létezhet-e magyar unikorn is. Beszélgető társam Simó György a Devan Capital társalapítója lesz. Majd rendhagyó módon az üzlettársam Fehér Gyula, az eddigi legnagyobb startup siker a Ustream társalapítója, ma kockázati tőkebefektető mondja el, mik voltak a forduló pontjai. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Mi együtt nem ismerünk lehetetlent. Simó György mindig marginálisnak tűnő dolgokba vágott bele, amik aztán nagyon fontosak lettek. Ott volt a magyarországi internet születésénél, vagy cégével az első angyal befektetéseknél. Valamiért mindig elsőként lép rá egy pályára, aztán diktálja az iramot és az ütemet. Beszélgetésünkben azt boncolgatom, hogy mi kell ehhez a fajta üzleti sikerhez, és hogyan látja a kapitalizmus jövőjét.
Cáfolj meg, Gyuri, ha nem így van, de próbáltam valami mintázatot találni a pályádon, és azt látom, hogy te ilyen 7-10 évente ilyen üzleti életmódváltásban vagy. Ezen azt értem, hogy én nem döntök rajtad kívül embert, aki mindenféle területén az üzletnek megfordult. Volt korporét, önálló, cégvezető, alapító, szóval mindenféle csinált, ez egyrészt tök ritka. Mennyire volt ez tudatos?
Felismertem, annyiban tudatos volt, de valószínűleg ez egy ilyen biológiai mintázatból jön, és szerintem egyszerre erény meg hátrány is. Két dolog működik bennem. Az egyik, tehát azért lépek erre, mert ez izgat. Tehát amikor a 3D nyomtatással foglalkozom, akkor ez valahogy meg is érint és izgat.
Szerintem nem tudom, tudják-e követni a hallgatók, hogy hány területet említettünk eddig, de ezt írják föl.
Ott van az internet, direkt föltaláltam erre a célra, hogy ott utána lehessen nézni. Tehát, hogy van ez az izgalom, hogy ez az mozdít arra fele, de a másik ambícióm, talán ez a jó szó, hogy lényeges dolgokkal foglalkozzak. Most nagyon furcsán fog hangozni, de én ezért nem foglalkozom soha egy kis civil egyesületben, nem töltöm az időmet, mert valahogy ott mindig úgy érzem, hogy túl pici a dolog, tehát akkor a civil egyesületek makro reformjáról gondolkoznék szívesebben.
Te rendszer szintű dolgokat keresel.
Igen, tehát hogy legalább ennek az országnak, vagy egy közösségnek, tehát a referencia közösségnek, ahova éppen gondolom magam, annak az egésze számára ez érdekes legyen. És az internet az ilyen volt, az újságírás reformja az ilyen volt, a 3D nyomtatás ilyen, és a kockázati tőkepiac is ilyen. Ugye én nagyon sokáig nem tudtam, mivel foglalkozom, vagy mivel akarok foglalkozni. Valahogy bevergődtem magam a bölcsészkarra, a könyvtár történelem szakra. A történelem mindig érdekelt, a nagy rendszer összefüggés. A könyvtár szakon meg kisebb volt a ponthatár. És akkor ott másodévben lehetett fölvenni a szociológiát, és én a szociológiánál találtam meg azt a disziplinát, ami engem érdekel. És igazából engem, mert engem a közösségek dinamikája érdekel, és nem feltétlenül az egyéni a szóló, viszont amit 20 éve később jöttem rá, hogy minden, amit csinálok, azt én dramaturgként csinálom.
Ami meg otthon jön megint.
Igen, tehát hogy én embereket figyelek, emberek motivációit, reakcióit, egymáshoz való viszonyát, drámai ívét, pályai ívét, de ezt figyelem az üzletbe is.
Ezt akartam mondani, és ez az a tudás, ami mondjuk téged sikeressé tett az üzleti életben, hogy egyébként az emberekhez lehet, hogy lényegesen jobban értettél, és az emberek közötti interakciókhoz, játszmákhoz, bármikhez, mint mások?
Ez valószínűleg így van, de kizárásos alapon is így van, mert a makroközgazdasági képzettségem biztos nem.
Az nem segíthetett.
Igen, mert ezt nem találtam meg sehol. Én gyorsan tanulok, meg egy nagy kaméleon vagyok, az egy fontos. Nem, tehát én élvezetet találok tulajdonképpen a von Haushaus, vagy a hagyományaimtól idegen kultúrákkal való interakcióban is. Sőt, keresem is. Nem egzotikus módon, de mondjuk kalózrádiós, bölcsészsrácként bekeveredni a Telekom mérnökök közé a nagyvállalatba, az nekem egy ilyen Alice in Wonderland utazás
volt. Majd vezérigazgató helyettesként.
Az már egy más, de maga a mozi, tehát, hogy olyan embereket nézek, akiket amúgy egyébként ebben a hagyományos törzsi társadalmi elrendezésünkben az egyik a másikat érdektelenséggel szokta nézni, vagy lenézéssel, vagy fölnézéssel. Én meg antropológiai kíváncsisággal nézem, és ezek tehát ezek elkönnyítették ezeket az átjárásokat, az biztos.
Ez elképesztően érdekes, és pont a tudás kapcsán akartam kérdezni, hogy minek a hiányát érezted leginkább ebben a sokféleségben, abból a klasszikus üzleti képzésből. Volt-e ilyen bármi, vagy mindent tudott kompenzálni ez a dramaturgiai erő?
Mindent. Nem tudom, a gombaőrsnek maradt-e nyoma a történelemben, de 6 évesen a gombaőrs vezetője voltam. Ezekben a játékokban, ezekben a gyerekkori szerep próbálgatásokban is ilyen mindig ez a kihívó, challenger, az igazával fegyverkedő és nem a hatalommal élő típusú vezető voltam, hogy most figyelem magam. És ez sokat segít időnként, amikor eredményes vagyok vezetőként, És amikor nem építek igazán erőteljes dolgot, akkor valószínűleg ez ennek a hiánya is látszik benne, hogy igazából nem akarom lerombolni mindenáron a várakat magam előtt, hanem...
Érdekes, amit mondasz, hogy te a kockázati tőke világát nagyon hasonló területként éled meg, mint annó a média, internet és ezeket a nagy rendszereket. Hát egyébként meg a kockázati tőke világa az üzleti közegben az egy pici-pici szegmens.
Számomra a kockázati tőke világa ugyanúgy, mint a karrierem során más, vagy a életem során, mert nem is tudom, hogy aztán pontosabb ilyen lehetőségek, a kicsiből indul és nagyra nő. Marginálisból indul, és fontos lesz.
De fontos lesz szerinted ez valaha? Nem mindig
hát a világban a kockázati tőke elképesztően fontos, és szerintem ennek a megújuló kapitalizmusnak is fontos eleme marad az elmúlt 20 év szárnyaló kapitalizmusának, meg ugye az egyik vezér intézménye.
Miért?
Hát ha belegondolsz, az elmúlt 20-30 évben ma a világot nem gazdasági értelemben, hanem társadalmi, gazdasági, hatalmi értelemben meghatározó nagy technológiai cégek, amiknek az öme amerikai. De ez nem csak rájuk igaz, ezek a kockázati tőke iparág nélkül nem tudták volna befutni ezt az ívet. Uh-huh. Tehát azok az üzleti modellek, amik korábban léteztek, azok nem voltak alkalmasak arra, hogy ezt a rettenetes, globális és technológiai alapokon épülő növekedést ezt támogassák tőkestruktúrákkal, finanszírozással, meg minden egyébben. Tehát a világban ez egy meghatározó erő, olyan értelemben, hogy a Paris Saint-Germainben is, tehát rajtunk kívül senki nem ismeri a Löw Zsoltot, vagy a kapusedzőt, vagy a nem tudom kicsodát. Mindenki a vezetőedzőt ismeri, meg a sztárokat, de a kockázati tőke társaságok azok iszonyatosan lényeges elemei annak az ekoszisztémának, ami a technológiai cégek piaca, és kult szereplői, noha nem is mindig látványos, ismert sztár szereplői. Magyarországon ez nem így van. Itthon nem tudott szerintem még...
Nem tudott, vagy nem tud majd?
Hát, egy kockázati tőke, vagy egy startup ekoszisztémának a kockázati tőke az egyik meghatározója, de az állam, az oktatás legalább ilyen fontos, és a hagyományok legalább ilyen fontos elemei. És piaci dominanciájú gazdaságokban, ahol a verseny, az innováció primátusa magas, és a kockázati tőke piac relatíve független.
Az államtól például?
Az államtól, és általában egy szabad szereplő, amelyik párkapcsolatra lép ezzel az innovációval, párkapcsolatra lép ezzel a versengő piaci gazdasága, ott történt meg az, amiről eddig beszéltem.
Azt is mondod egyszer, ez kapcsolódik, hogy Magyarország egy piacgazdaság ellenes ország, még a legértelmiségibb réteg is vállalkozás ellenes, vagy legalábbis szkeptikus.
Az ember mindig a második megszólalásnál finomítsa az első megszólalását. De Magyarországon a piacgazdasági szereplők, vagy a piacgazdasággal harmonikus viszonyban, nem ellentmondásos, nem frusztrált viszonyban lévő szereplők, egy kisebbség, egy alternatív közösség, de az ország hagyományai, azok 1914 óta folyamatosan egy nem piacgazdasági magatartás mintát, vezetői tónust, hangulatot, modellt preferálnak, és azért ez a 100 év, ez nehezen múlik el nyomtalan. És ebbe a 100 évben én beleértem nem csak a szocializmust, nyilván, amit szokás, hanem beleértem az előtte levő egyébként technikailag még piacgazdasági időszakot is, ami 18 és 44 között lezajlott, de azért abban már nagyon erősen megjelentek a piacgazdaságot tól frusztrált társadalmi csoportok, akik ráadásul az államot is képesek voltak abba az irányba nyomni, hogy a piacgazdaság ellen lépjenek föl. Tehát ez ennek az országnak a hagyománya. És ez nagyon rossz.
Mert mit akadályoz meg?
Hát, hogyha nemzetiesen, vagy patriótaként akarom mondani, ez egy komoly blokkja annak, ebben az országban ennek a 10 millió embernek a lehetőségeit, a képességeit, a bennük rejlő, világverő képességet kibontakoztathassuk. Ez a Karikó Katalinokat eredményezi.
Akik elmennek, a Robert és nem Kapákat, ide
igen, pontosan, hogy nem tudják itt kifutni, tehát teljesen nyilvánvalóan látszik, hogy ennek az országnak a hagyománya millió-millió hagyományából, kulturális öröktéséből következik az a fajta európaias, nyugatias képzettség és sokat elérni tudás, ami más országokat, de nem engedjük magunkat kifutni amiatt, hogy a társadalmi felépítményünk viszont egy adott ponton ennek ellenáll.
Ez jelenti azt, hogy nem lesz Facebookunk soha.
És nem csak Facebookunk nincsen, hanem egyáltalán nem állunk olyan szörnyen jól a mondjuk globális, európai vagy régiós versenyben az innovációban, akár a startupokat, akár hagyományos innovációkat nézve.
Akkor az, amit te például vagy ti a Day One-ban csináltok, többekkel, az egy Mission Impossible, vagy egy jó üzlet, mert egyébként azért ebből lehet pénzt csinálni.
Nem, ez egy Mission Possible, de egy olyan rögös mission, mint amilyen Magyarországon minden fontos mission.
És mint az összes korábbi az addigi életedben.
Igen, igen. Kivéve az internetes részt, az nem volt az, az egy másik dolog volt.
Közben úgy fogalmazol, hogy Mission Possible, rögös lesz az út, és ez valahonnan kell venni motivációt, meg energiát, meg mindent, mindazzal a tudással együtt, hogy közben te magad is azt mondod, hogy hát van itt egy ilyen silánysági faktor is a rendszerben. Szóval mi adja neked egyébként a drive-ot, a lökést, a bármit, hogy ne azt mondd, hogy Mission Impossible, de csinálom, mert egyébként jó üzlet lehet.
Mi tényleg hiszünk abban, hogy ez a Mission Possible, tehát megvannak az alapjai, de végig kell csinálni, nem olyan könnyű, mint egy olyan piacon, amelyik évente 4 unicorn is termel, de megcsinálható, ha az ember dolgozik, figyel, alázat van benne.
De ettől az egytől, ettől mondjuk ettől az egy unikornistól mi változhatsz, aki azt mondjuk nem értené, hogy ennek miért ekkora jelentősége?
Az nagyon sokat változtat. Azért azt látjuk, hogy a legfrissebb példa most Bukarest. Az észteket még lehetett korábban leírni azzal, hogy hát egy városállamban minden máshogy működik. Ugye a Skype sikere ott gyakorlatilag az észteket teljesen, egy másfél milliós országot teljesen egy digitális hívő országá, azaz egy olyan országgá változtatott, ahol a államtól a gazdaság szereplőin át a civil szférán mindenki nagyon progresszíven alkalmazott új technológiákat, helyben nagyon nagy pénz jelent meg ennek a dealnek az eredményeképpen, megjelent több tucatnyi olyan meggazdagodott ember, akinek a tapasztalása az volt, hogy le lehet kezdeni egyedül építeni egy céget, és utána tucat számra vagyunk itt annyian haverok, akik anélkül, hogy kompromittálnunk kellett volna magunkat az életben, jelenleg megcsináltuk magunkat, és annyi pénzünk van, hogy újra el tudjunk kezdeni másokat, meg magunkat ebbe a helyzetbe megismételni, új vállalkozásokat indítani, új sikereket. Tehát ez a körforgás van, amit egy unikorn is majdnem mindenhol visszahoz. Ez Bukarestben például most történik, ahol ugye az európai történelem egyik legsikeresebb technológiai cége. Már ebben a metrikában, amit mi startupoknál nézünk, a UiPath most tanába kezdi elérni a zenitjét, és kezdenek kijönni azok az emberek abból a szervezetből, akik láthatóan új vállalkozásokat indítanak, új cégeket
hát
csatlakoznak.
Hogy értse mindenki, dollármilliárdosok lettek egyébként a UiPath egyrészt alapítói, másrészt nyilván befektetőinek is része, de hogy a korai munkavállalói is, mert ugye ez egy ilyen visszaható folyamat, ugye motivációként nagyon gyakran alkalmazzák ezek a startupok, hogy a dolgozóikat is bevonják.
Nekünk van cégünk Romániában, nem is egy, és mindegyiknél ott vannak azok a UiPath alkalmazottak, akik hozzák azt a tudást, magabiztosságot és víziót, azt a tapasztalást, amit a UiPath-nél szereztek, és ez nagyon gyorsító hatású tud lenni.
És ez szerinted egyébként azt a kulturális hagyományt, vagy berögzöttségeket, akár finanságokat is megváltoztathatja egy országban, ahol...
Nem.
Az nem?
Nem. A startup világ mindenhol egy szubkultúraként jelenik meg. Attól függően, hogy a teteje, ha úgy tetszik, az elitje meddig viszi, attól függően penetrálja annak az országnak az intézményrendszerét. Tehát Amerikában, ahol a teteje mondjuk a Facebook és a Google, Mark Zuckerberg már 10 évvel ezelőtt is egyébként a G8-aknál meghívott volt nekem, úgy beégett ez a kép, hogy azóta se tudom elfelejteni, ahogy becsattogott oda pólóban, a Putyin meg a nem tudom mi közé. Tehát ott a startup kultúra éke, az be van illesztve a hatalmi hierarchia, vagy a társadalmi hierarchia is elit csúcsába. Biztos vagyok benne, hogy Észtországban is egyébként a Skype alapító, ha hazamegy, akkor azt fogadja, aki csak akar. És majd így lesz most Bukarestben is. ha a legnagyobb magyar startup siker ennek a tizede-huszada siker tudja elérni, és most egy pillanatra tegyük zárójelbe, hogy Magyarországon az üzleti siker milyen alapfeltételeken alapszik, meg egy mennyire kontraszelektált logikában működik ez a gazdasági struktúra, akkor is az van, hogy a siker, tehát a befolyás arányos lesz a sikerre.
Szerinted mi a siker? És például te életedben mi az, amit sikernek tekintettél? És persze ezt úgy akartam megkérdezni, hogy mi az üzleti siker, de miután mindig zárójelbe tevődik az üzlet és az élet viszonylat, ezért inkább úgy kérdezem, hogy neked mondjuk az eddigiekben mi az, ami örülsz, hogy ezt hagyod hátra magad mögött.
Változott ez, de ha a múltra gondolok, egy olyan önmagammal szembeni elvárás, amit nem bántam meg ma se, hogy én mindig olyan dolgokon dolgoztam, amiket intézményként szerettem volna, ha fennmaradnak. Engem nagyon bosszantott már fiatal felnőttként is, hogy létrejönnek dolgok és megszűnnek. A Tilos Rádió ilyen értelemben nekem egy nagyon fontos szervezeti tanulás volt, amit sokat használtam később is, veszegül tudatlanul is, és arra nagyon büszke vagyok, hogy ott egyébként nem utolsó sorban 1-2-3 rendkívül áldozatos embernek, akik az alapító generáció után ezt a munkát elvállalták. A Tilos pontosan az, aminek én szerettem volna, hogy maradjon, egy olyan hely, egy olyan médium, amelyik egy befogadó médium, tehát ha lehet, tehát akkor egyszer csak valaki meg akarja találni a hangját, akkor a Tilosban megtalálhatja a hangját. Erre büszke vagyok például. Már hogy arra büszke vagyok, hogy a Tilos van, hogy a Narancs van, hogy az Origó azért, amit addig, amíg csináltunk, ezt a küldetését be tudta hozni, és most is a D1-nál is arra vagyok büszke, hogyha a cégeink fönnmaradnak, és jók.
Tudod-e röviden összefoglalni azt, hogy mi az a módszer, ahogy a Tilos, ahogy a Narancs hosszú távon fenntarthatóvá vált?
Az, hogy a Narancs fennmaradt 20 év óta, ahhoz nekem nincsen közöm. Mm. Én ott is azt csináltam, tehát én ott is azon dolgoztam, tehát a non-profit Tilos Rádiónál is üzleti modellt propagáltam, hogy álljon három lábon ez a szervezet, aminek az egyik lába a népszerűségből, a teljesítményből, a hallgatottságból jövő a non-profit szférára szabott modell volt, ugye ez a, bevezettük a Maraton nevű intézményt, ami egy gyakorlatilag Magyarországon először jelent meg az, hogy egy rádió egyfajta kampányban a hallgatói támogatásaiból tartsa föl magát, de emellett volt egy kereskedelmi lába ennek a non-profit rádiónak, mert a Tilosnál volt, jelentek meg az első elektronikus zenészek és DJ-k, és a Tilos tartott bulikat, fizetős bulikat, és annak a bevételése rádióban folyt be, és csak a harmadik láb volt az, ami a magyar civil szférát jellemezte, hogy pályázzunk, vagy kapjunk pénzt. Tehát én ilyen értelemben klasszikus kapitalista vagyok, akár non-profitot csinálok, akár kulturális mecenatúrát, bármit, én a növekedésben és a fenntarthatóságban hiszek.
A növekedés miért fontos ennyire? De az a hatás miatt, gondolom.
De ez egy korrekció. Tehát a rendszer lényege az ambíció, az a szabadság joggal és vágyjal párosult ambíció, hogy többet és jobbat éljünk, mint a szüleink, mint amit...
Hát igen, de nagyon sok példa van arra, hogy lehet jól élni úgy is, hogy többet adunk, mint amink van, mert egyébként irgalmatlan aránytalanságok jöttek létre, és azoknak a valamilyen típus újraelosztása egyébként hoz létre olyan helyzetet is, hogy jól élünk, meg úgy is van, hogy csökken picit az az egyensúlytalanság.
Most az, hogy mi a több, az definíció kérdése. Az lehet egy, azon beszélgethetünk, hogy ez feltétlenül pénz kell legyen ez a több. De a növekedés, mint legáltalánosabb fogalom, az ehhez a fajta emberi ösztönzőhöz kapcsolódik, és én azért pártolom a növekedést, mert azt gondolom, hogy azt teszi lehetővé, hogy szabadabbak legyünk. És a szabadság a fő célom ebben a dologban. Legalább olyan mélyen van benne az emberben az alkotás, a munkához való pozitív hozzáállás vágya, és a szabadság vágya, mint a, hogy sőt, mélyebben van benne szerintem, mint az, hogy struktúráknak engedelmeskedjen. Szerintem ez a kapitalizmus reform gondolat, ami most egyre erőteljesebb, ez elkerülhetetlen. Ennek a rendszernek a lényege a növekedés és a szabadság, tehát a felhalmozás és a szabadság párosából eredő dinamika. Ezért tudta az elmúlt 500 évben elérni azt, amit. Elérte azt például egyébként, hogy jelen pillanatban az egész világon a történelemben először nincsen alternatívája. Soha nem létezett kapitalizmus úgy, hogy nem élt együtt diktatúrával, monarchiával, orosz izével, kommunizmussal, nem tudom. Most minden kapitalizmus, most a kapitalizmuson belül jönnek létre átjánatok. De ez a rendszerek közben többször tudott megújulni, mert termeli a belső feszültségét, és hogyha nem tudja ezt lekezelni, ezt a belső feszültséget, akkor felbomlik a stabilitása, de minden más rendszernél rugalmasabbnak bizonyult ezekben a korrekciókban.
Nincs jobb?
Nincs jobb, de ebben majdnem mindenki egyetért. A fenntarthatóság szempontjából sincs jobb rendszer szerintem, mint a kapitalizmus, de annak az a válfaja, amelyik alkalmazkodott a 21. századhoz. Tehát ilyen értelemben nem tartom naivitásnak ezt. Az egy másik kérdés, hogy a jelenlegi diskurzusokban a kapitalizmus reformja címszó alatt a kapitalizmus elutasítása, kritikája, alternatívái megint megjelennek, és ugyanúgy, ahogy a 20-as években, amikor az ipari forradalom nagy hulláma utáni első világháborús sok után, utána az emberek elkezdték nem szeretni ezt a rendszert, és akkor mert nagyon megnőttek az egyenlőtlenségek, rengeteg volt a vesztes, és mi történt? Akkor elkezdenek megjönni az izmusok. A fasizmus, a szocializmus, a kommunizmus, tehát ez a kritika 5 percen belül ideológiai megrögzöttségé válik, és az már nem az, ami szerintem jó. Tehát iszonyú gyorsan kéne reagálni ezekre a feszültségekre, mielőtt gyógyíthatatlanul válnak megrögzött és önsorsrontó ideológiákká. Erre szerintem van lehetőség, de nem mindenhol. De még nem tudok olyan történelmi korszakot, ahol Magyarország a kapitalizmus, a piacgazdaság, a piaci logikán, az innováción, progresszión alapuló kapitalizmus következő generációjának az élharcosa lett volna. Tehát azt biztos, hogy nem innen várom. Az én értékrendszeremben az a küzdelem, ami a következő 20 évben a szabadságot szerető emberek előtt van, az sokkal inkább kötődik a klasszikus piaci gazdaság reformjához, mint sem egy államkapitalista rendszer tökéletesítéséhez.
Meg kéne próbálnom összefoglalni mindazt, amiről beszélgettünk. Fogok rá törekedni. Alapvetően azt mondanám biztosan, hogy aki azért azon töri a fejét, hogy hosszú távon az üzletben képzeli el magát és a jövőjét, annak nagyon ajánlhatjuk a kontextus értést, mint területet, és hát dramaturgiai képességek és készségek elsajátítását, mert az biztosan látszik a te pályádból, hogy az elképesztően sokat tett hozzá azokhoz a sikerekhez, amit ma jelentesz.
Ha van tapasztalásom az, hogy mi az üzleti eredményesség titka, az mindenhol, és ez nagyon 21. századi lett időközben, az mindenhol, hogy az emberekkel hogyan foglalkozol. És ahogy egyre inkább, egyre kisebb létszámú csapatok, egyre önállóbban képesek egyre nagyobb dolgokat megcsinálni, annál inkább nő meg az, hogy kivel dolgozol, és hogyan működsz együtt.
Köszönöm.
Én is.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Ebben a részben rendhagyó módon az üzlettársam Fehér Gyula, volt startupper, ma kockázati tőkebefektető meséli el, mi az ő fordulópontja.
Ugye jogra jártam, a második év után már éreztem, hogy nem lesz egy jó párosítás, én meg a jogásság. És az volt egyébként talán a legnagyobb fordulópont, amikor azon a munkahelyen, ami volt nekem egyetem alatt, hogy tudjam ezt az egészet finanszírozni, ott ajánlottak egyébként nagyon akkori szemmel jól fizető állást, én meg elmentem inkább, csináltam egy BT-t egy jó barátommal, és beletettem azt a kis pénzemet, ami volt, és utána, miután ebből már kinőtt egy ilyen 10 pár fős vállalkozás, amiből én nagyon jól és kényelmesen meg tudtam élni, akkor megint volt egy hasonló pont 29 éves koromban, amikor gyakorlatilag ott álltam, hogy vagy csinálom ezt tovább, vagy pedig hagyom az egészet, és mindent, amit addig elértem anyagi téren, azt fölteszem arra, hogy a Ustream-ből talán lesz valami.
Ez szerencsejáték volt akkor? vagy valami vakhit, vagy mi volt az, ami ez ebbe belehajtott újra és újra, már másodszor az életedben?
Az ambíció egy nagy adag naivitás, mert nem voltam tisztában azzal, hogy milyen alacsonyak az esélyem arra, hogy ebből lehet valami. Van egyébként egy nagyon érdekes videó Jeff Bezosról, az Amazon alapítójáról, ez a Regret Minimization Framework, ez a megbánás minimalizálási rendszer, nagyon hülyén hangzik, de gyakorlatilag annyi, hogy fölteszed magadnak a kérdést, hogy ha így döntök, akkor mondjuk 50 éves koromban fogom-e bánni, hogy nem tudom, hogy mi lett volna, ha. És ha amúgy döntök, akkor vajon fogom-e bánni. És akkor én ezt még nem ismertem, de nagyon hasonló dolog futott keresztül az agyamon, hogy volt egy nagyon jól előre látható kimenetele annak, hogy én csinálok tovább egy céget, és abból van eredmény, osztalék, akármi, de hogy ez ezerszer ekkora nem lesz. És a másik oldalon ott volt az, hogy valami teljesen új, valami nagyon bizonytalan kimenetelű, de potenciálisan hatalmas dolog. És igen, azt éreztem, hogyha erre most nemet mondanék, akkor lehet, hogy életem végéig azon agyalnék, szoronganék, hogy mi lett volna, ha belevágok, mert lehet, hogy összejött volna. És nagyon örülök, hogy belevágtam minden nehézségével együtt.
A vállalkozóvá válás és a cégalapítás az egyfajta szabadság, meg autonómia igény, amiért te mondjuk annó nem az alkalmazotti létet választottad, és azóta is arra törekszel, hogy a magad ura legyél?
Nem voltam alkalmazott, de szerintem hiba lenne azt mondani, hogy mindenki vállalkozzon, mert az egy nagyon nagy szívás tud lenni. Nagyon sok mindent fölad az ember kergetve dolgokat, amik többnyire üzleti meg anyagi jellegűek, és szerintem sokan megbánják utólag, hogy ezt tették. És nem feltétlenül azért, mert nem lesznek sikeresek a végén, hanem mert mondjuk ellacsolták az életük 10-20 fiatal évét valamire.
De te nem bánted meg.
Nem kell sajnálni. Jó így.
Oké. Okay.
Azzal is lehet üzleti sikereket elérni, ha kíváncsisággal figyeljük az embereket. Ha képesek vagyunk gyorsan felismerni és megérteni az emberek motivációit, egymás közötti viszonyait. Simó György üzleti pályája legalábbis nekem ezt bizonyítja. Azt is magammal viszem, hogy szerinte a kapitalizmusnál nincs jobb, nincs fenntarthatóbb és rugalmasabb. A növekedés adja ugyanis a szabadságot, de elkerülhetetlen a megújulása. Fehér Gyula is a szabadság fontosságáról beszélt, amit számára a vállalkozói lét adott meg. De azt is hozzátette szerintem, jogosan, hogy a vállalkozás nem mindenkinek való, mert nagyon sok mindent kell feláldozni a sikerért. Nem biztos, hogy mindig megéri. A felelős üzleti működés inspiráló gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a Reviznisz. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes és Zádori László, a vezető szerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Grögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Piscső Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.